Sziasztok, ez itt a Kiszálló, a Partizán függőségekkel foglalkozó podcastjának 6. adása. Én Somodi Réka vagyok, facilitátor. Aki nem hallgatta volna a podcastot eddig, az előző adásokban a pornó, illetve a szexfüggőség tematikájával foglalkoztunk, és nem sokára áttérünk majd a társfüggőség témájára. Most azonban egy ünnepi különkiadással jelentkezünk, hogyha hívhatom így, és ennek keretében fogom kérdezni Böcskei Balást, addiktológiai konzultánst.
Szia Réka, köszöntöm a hallgatókat!
Miért tartottuk fontosnak ezt a témát? Beszéljünk először erről. Szerfüggőség, illetve alkoholfogyasztás elsősorban, és az ünnepek.
A szerfüggők számára legyen aktív függő, legyen enyhe vagy súlyos szerhasználati zavarokkal küzdő férfi vagy nő, az ünnep az egy kifejezetten kockázatos, nehéz időszak, és nehéz időszak lehet annak is, aki felépülő vagy gyógyuló függő, és még akadott esetben nehéz lehet azoknak is, akik nem küzdenek szerhasználati zavarral, de belenéztek a száraz novemberbe, jól érezték magukat a száraz november során, és nem egy, nem kettő olyan kommenttel és személyes megéléssel is tapasztaltam, hogy szeretnék folytatni a következő időszakban is. A szárazságot, vagy adott esetben a józanság felé indulnak el. Na most az ő esetükben, az ő számukra azért jó pár olyan nehezebb helyzet, szituáció, élethelyzet, vacsora vagy vacsora csata adódhat, ahol az alkohol az ott jelen van. De szerintem nem csak róluk és nekik szól ez a műsor, hanem szól mindannyiunknak és mindazoknak, akik még kevésbé tapasztalták meg az alkohol nélküli karácsonyi ünnepeket, vagy bár nem küzdenek szerhasználati zavarral, de belenéznének az alkohol nélküli ünneplésnek a helyzetébe is, hogy milyen lehet akkor a gyermekkel játszani, milyen lehet akkor a páromhoz kapcsolódni, milyen amikor a közös barátokkal való ünnepi találkozásokat nem kocsmába ejtjük meg, hanem egy új hobbit próbálunk együtt keresni. Szóval ez az adás, ez tényleg ünnepinek szánjuk, hogy legyen és szóljon ez mindenkinek.
Beszéljünk először az ünnepet megelőző időszakról, majd rátérünk magára az ünnepre is, de hát először is ott van az ajándékvásárlás, ugye? És erre jutott eszembe az a, hát bevallom, hogy nekem is úgymond, ha mondhatjuk rossz szokásom, hajlamos vagyok, egy üveg borral, egy üveg likőrrel megajándékozni azokat a rokonokat, kevésbé közeli rokonokat, vagy mondjuk kollégákat, akiket nem igazán ismerek. Miért alakult ez így, hogy ennyire normalizáljuk ezt? Nőknek leginkább bonbon, mondjuk, férfiaknak meg egy üveg bor. Azért ez egy elég általános dolog, nem?
Te osztasz fel a témát, te miért ajándékozol likőrt vagy bort azoknak a barátoknak, ismerősöknek, akiknek?
Mert nincs jobb ötletem. Azt érzem, hogy mindenük megvan már, vagy konkrétan mondták nekem, hogy nekem már mindenem megvan, de hát ettől függetlenül persze fogok nekik venni valamit. És hát mi lehetne jobb ajándék, ugye? Mint aminek mindenki örül, amit mindenki fog tudni használni, úgymond, mint egy üveg bor.
És gyakran olyanoknak is ajándékozunk bort, akiknek egyébként alkoholhasználati zavarja van, csak erről mi nem tudunk, hiszen a függőknek, vagy az aktív függőknek egy jelentős része, mondjuk egy magasan funkcionáló függő, az nem adja ennek jelét, vagy legalábbis ezeket a jeleket nem annyira egyértelműsítjük. De mielőtt kölcsönösen szégyenbe tennénk egymást, inkább lépjünk ki ebből, mert hogy kéznél lévő, és a kérdésed, az eredeti kérdésed is, mint hogyha ez erre vonatkozott, hogy kéznél lévő már-már tanul tehetetlenség, vagy szokás, függetlenül, hogy ez rossz vagy jó, ugye rossz szokás mondtál, én nem is tennék elé jelzést, mert az emberek ezeket magától értetődően teszik. Ugye mit vigyünk az XY-nak, akivel nem vagyunk jó viszonyban, fölkapunk egy üveg bort, belenézünk a a bárszekrényben, nem tudom, még használják ezt a kifejezést nálunk, a 90-es évben a lakótelefon, akinek bárszekrénye volt, az egy státuszt jelentett, és ott mindig vannak kibontatlan boros üvegek, amiket tavaly kaptunk egy másik rokontól, ő azt megelőzően kapta egy másik rokontól, tehát ebben a karácsonyban is, ami jön, nagyjából olyan 10 000 üveg bor, ami így kering családról családra, tehát így kibontatlanul, és egyszer majd visszaír az eredetihez.
Azt hittem, hogy ez csak arra a belga kagyló alakú édességre vonatkozik, hogy így kering Magyarországon 40 000 doboz belőle. Hát, hogyha kering az üvegbor, akkor az már egy, hát úgymond jó jel.
Hát ugye jó jel, de ugye kell az egy jó memória is, hogy tudjam, hogy nehogy annak ajándékozzon vissza ugyanabba a zacskóba, akitől tavaly kaptam. De a kérdés komolyságára, hogy bele se gondolunk néha abba, hogy van az ünnepnek egy másik funkciója is, hogy az másiknak olyat adjak, amit bár nem biztos, hogy személyes ajándék, hiszen azért korlátozottan ismerünk egy távoli ismerős munkatársat, vagy rég nem látott rokon, tehát nem nagyon tudjuk, hogy mibe van. És akkor ez, azt gondoljuk, hogy az alkoholnak biztos, hogy örül. Uh-huh. De ebben nem lehet, ebben azért ne legyünk annyira biztosak. Ugye egyrésztről nem tudjuk, hogy kinek adjuk. Tehát lehet, hogy egy szerhasználati zavarral küzdő, vagy éppenséggel egy nagyon abban lamentáló, vagy afölött gondolkodó, vagy egy száraz novembert folytató embernek adjuk egyrésztről. Másrésztről meg, hogy örülhető azért másnak is. Tehát annyi minden másnak lehet örülni, és van egy harmadik szempont. Ha nem tudom, hogy minek örülne, akkor van egy segítségem, hogy kérdezek. Kérdezek az ő ismerősétől, az ő rokonától, vagy akár tőle, hiszen az a cél, hogy ő a legjobb ajándékot kapja, aminek a leginkább örülne, és akkor nekem ebben van segítségem, maga az érintett. Tehát a meglepetésnek lehet, hogy elveszek a rangjából és a fényéből, de az alkoholon kívül annyi minden más ajándék van, és egy férfi is tud örülni szerintem egy könyvnek, egy férfi is tud örülni egy olyan dolgnak, amire ő adott esetben helyzetével adódóan nem is gondolna, viszont én mondjuk olyan ajándékot adok neki, ami az én helyzetemből, mert mondjuk éppenséggel kézművesekkel foglalkozok, vagy láttam egy jó filmet, és akkor egy mozi utalvány, vagy bármi, meg tudom őt jutalmazni. Szóval ki kéne lépnünk ebből a tanult tehetetlenségből, hogyha nő, akkor a belga csokit kezdjük el köröztetni az országba, hogyha férfi, akkor pedig az üvegeket kezdjük el köröztetni az országban, mert ez egy tanult tehetetlenség, és végeredményben ne jelentse az alkohol az ünnepnek a szinonimáját. Hogyha valakinek valamit jót adok, ami örömet akarok neki okozni, akkor az ne jelentse a fejünkben azt, hogy akkor ez biztos csak alkohollal lehetséges.
Igen, azért szeretném ehhez hozzátenni, hogy nem csak ez a probléma nem csak kisebb közösségekben jellemző, tehát nem csak családokon belül, de azért hallottam már olyan cégekről is, ahol az ajándékcsomag az egy, vagy akár több üvegbort tartalmazott, és szerintem rá is térhetünk akkor a következő, hát nehéz témára, vagy küzdelmekkel járó élethelyzetre, ez pedig ugye a céges buli, amiknek a sokasága történik ilyenkor, és azért azokat is elég nehéz kezelni abban az esetben, hogyha nem szeretnél, vagy kevesebb alkoholt szeretnél fogyasztani.
És már a cégek, akkor a céges repi ajándékok kategóriáját is említsük meg, amikor ügyfeleknek, partnereknek azt gondoljuk, hogy a legkézenfekvőbb a naptár, a bezacskózott toll, és amellett egy üveg presztízsében az együttműködés fontosságát jelző bor. A céges vacsorák azok, akinek nincsen alkohol problémája, annak ez nem probléma. Hiszen ugye az kontrollált térben van az alkohollal. Az tudja, hogy hol van a határ. Annak tiszta szándéka, hogy és célja, hogy a közösségbe, a csapatba menjen, hogy élményeket vigyen el, és ezeket ő meg tudja alkohol nélkül is élni, és meg is akarja nélkül élni. A céges buli az kifejezetten az enyhe, vagy súlyos alkoholhasználati zavarokkal küzdők számára egy kritikus tér, és itt a felhívom a figyelmet, amit már az előbbi fogalomra magasan funkcionálóra. Tehát akiknek a cégben lehet egy nagyon jó munkatárs, egy nagyon eredményes munkatárs, kifejezetten a motorja a cégnek, az alfája és az omegája. Tehát, hogy a munkája, minősége és presztízse alapján ő ott rendben van. De a szerhasználata attól még lehet súlyos. Tehát, hogy ezek a szituációk pont arra alkalmasak, hogy akinek súlyos alkoholhasználati zavarja van, és az ne elégedje meg annak a felismerésével, hogy ő ezt tudja kezelni, hanem attól, mert magasan funkcionáló, attól még pont előállt az a helyzet, hogy olyan következmények és helyzetek bekerül egy céges vacsora alkalmával, ami nem kívánatos. Tehát a céges vacsorák és bulik alkalmával mi a legnehezebb? Ami a karácsonyi asztaloknál is a legnehezebb, meg a karácsonyi társaságokban is a legnehezebb, az a kínálás.
Hát vagy tukmálás, akár így is nevezhetnénk.
Kínálás és a tukmálás való nemetmondás.
Igen, igen, mert azért könnyen mondhatjuk, hogy hát persze mondjál nemet, utasítsd vissza, de azért főleg egy céges környezetben, biztos, hogy családi környezetben is, de szerintem egy céges környezetben főleg előállhat az a dilemma, hogy elfogadjam-e, ne fogadjam el, amennyiben azt érzem, hogy mondjuk az, hogy én beilleszkedem ebbe a közösségbe, a közösség részének tartanak, elismernek, elfogadnak, az mondjuk függ attól, hogy én mennyire megyek bele ebbe a buliba itt a céges összejövetel alkalmával. Hogy mondjuk arra akár a felettesemre, vagy kollégámra úgy reagálok-e, amikor ő éppen meghívta az egész asztalt egy körre, hogy ó, köszi szépen, de jó, vagy azt mondom neki, hogy nem. Mert hogy ez a meg ne sértsél, ugye, az egy olyan mondat, amit szerintem már hallottunk jó sokan.
Annyi irányba el tudnánk indulni ebből a tablóból, amit most felvázoltál. Mert az egyik út az az lehet, hogy képzeljünk el magunkkal egy olyan szemét, aki mondjuk felépülő vagy gyógyuló függő, és ennek az információnak mások nincsenek a birtokában. Mert ezt kitenni az asztalra, erről beszélni, indokolt, védett, biztonságos környezetben lehet, és egy olyan környezetben, amely amellett, hogy biztonságos is, elfogadó is. És emellett elfogadó vagyok saját magammal szemben. Na most egy ilyen helyzetnek a hiányában, hogy én még nem érzem úgy, hogy erről beszélhetnék. És egyébként is a környezetben, a céges környezetben az alkoholistáknak a megítélése, az arról való beszédmód az egész erőteljesen negatív és stigmatizáló. Ott, amikor jön a kínálásnak a szituációja, akkor ott nemet mondani egyrésztről lehetséges, másrésztről azt is megértem, hogy valakinek nehéz. Mert általában a tukmálással, mikor azt mondom, hogy nem, akkor azzal milyen kérdéseket is meghívok magammal szembe.
Nagyon sok kérdés eszembe jut. Nem vagyunk haverok. Ilyen gyenge vagy. Nem tudom, mire gondolsz?
Hát nem, ezek a kérdések. Miért nem iszol? Hogy te nem iszol?
Jaj, ugye? Ugyan már. Hát, mint hogyha kellene egy kifogás, mint hogyha meg kellene magyarázni.
És az ugye nagyon nehéz, és az nagyon könnyen szégyenvel is teszi az embert. Ugye, annál kérdésem adva, na és te miért nem iszol? Na most, már vannak azok a gyógyulók, vagy a szerhasználatukkal megbarátkozók, és a függőségükből gyógyulók, akik erre a helyzetre azt mondják, hogy én azért nem iszok, mert nem ihatok. Vagy azért nem iszok, mert van választásom. És az egyik választásom az, hogy nem iszok, mert én alkoholista vagyok, és amikor azt mondom, hogy nem iszok, akkor az azt jelenti, hogy van választásom. Na most ide meg kell érkezni. Ide meg kell érkezni. És aki még nem tart itt, én nagyon mellé tudok állni annak az érzésnek, hogy ez nehéz lehet, de ugye a miért nem iszol kérdésre, vagy na, igyál már egyet, akkor ő milyen válaszokkal él, hiszen még ő maga sem érzi magát biztonságban magával, és a környezet sem biztonságos, mit tud tenni. Ilyenkor nagyon bonyolult válaszokat próbálnak adni az érintettek. Már előre elképzelik a buli előtt, ha és ha ez történik, akkor én hogyan fogok ebből kimozogni, mit fogok mondani ilyen nagy eposzi körmondatokkal, mire megérkeznek a buliba, már nagyon elfáradtak a magyarázatokban. Pedig a válasz egyszerű, köszönöm, nem. Ha valaki ezen túl még tovább jön, én kitettem a táblát, a stopládát, köszönöm, nem. És a kérdésedre visszautalva, lehet nemet mondani. Tehát amikor valaki azt gondolja, hogy attól a társaságnak az elismert része és a munkatársadalomnak, az adott munkaközösségnek akkor az értékes tagja, ha és amennyiben úgy iszik, ahogy ő nem szeretne, akkor ez egy hamis hiedelem. Ő azért van ott, mert azért kedvelik őt, mert jó ember, hiszen jellemző módon alkohol nélkül tapasztalják meg őt, és azért van azon a munkahelyen, mert jó munkaerő, és mert ő is jól érzi magát. Tehát abba a félelembe, hogy nekem innom kell ahhoz, hogy elfogadjanak, ez egy hamis hiedelem, ez egy hamis félelem. Ebből igenis ki lehet lépni, és ki is kell lépni, mert nem indokolt ebben a hamis hiedelemben bent maradni. És azt a tablót, amit felfestettél a kérdésed, de ott nagyon-nagyon sok karaktert látok azon a céges bulin. Hát van az a karakter, aki már szintén gyógyul, vagy felépül, vagy úgy érzi, hogy szeretni a határt és a keretet tartani, mert valahogy foglalkoztatja őt ez a kérdés, vagy csak szeretne korán kelni másnap reggel, vagy időben kelni, vagy nem másnaposan. Akkor mit tegyen ő azon kívül, hogy nemet is mondhat?
És nem mondja hozzá, hogy mert antibiotikumot szedek, mert vezetek, mert beteg vagyok, nem tudom, szerintem mindannyiunk fejében ott van a listája ezeknek a kifogásoknak, amiket lehet mondani.
Azt meg tudom érteni, hogyha valaki kifogásokat tud elsőre megfogalmazni, mert ő ott és akkor ezzel tud békében lenni, és ezzel tud nyugalomban lenni. Nagyon nehéz felvállalni egy közösség előtt, egy céges bulizás vacsora alkalmával, hogy én nem ihatok. Mert, és akkor egy mondattal megindoklom, mert alkoholista vagyok.
Szerintem az ember azért valószínűleg tapasztalat alapján azokat a helyzeteket akarja itt elkerülni, hogy ez egy véget nem érő folyamat legyen, hogy na de miért nem, és akkor, hát amit az előbb felvázoltunk, hogy nincs ennek sose vége, amíg azt nem mondom, hogy na jó. Ezért aztán egyszerűbb elébe menni azzal, hogy nem tudom, vezetek.
Erre gondoltam akkor, amikor azt mondom, hogy ezeket a mondatokat meg tudom érteni, és hogyha valaki itt akarja és így akarja lezárni ezeket a kérdéseket, vagy elébe menni a kérdésnek, akkor itt és most tegye ezt. És van az azonban még egy lehetőség, hogy el lehet menni a buliból akkor is, amikor én akarom. Tehát, hogy ne féljek korán elmenni. Ne féljek akkor elmenni, amikor már érzem, hogy nehezebb. Ne féljek ott maradni, vagy ne féljek nem ott maradni hajnalig, vagy 23:00-ig a karácsonyi vacsorán, ha érzem, hogy most közeledek egy olyan helyzethez, mert már mindenki iszik, mert már nagyon nem bírom a nyomást, a kínálgatásra, mert már én is azt mondom magamnak, hogy most már alapvetően 23:00 van, már olyan nagy baj nem történhet, ha most elkezdek. Én hiszen megúsztam 3-4 órát, kettőig már ezt fél lábon is kihordom. Na ez az a pont, amikor felteszek magamnak egy kérdést. Jól éreztem magamat eddig? Nagyon jól éreztem magamat eddig. Van mit elvinnem ebből az estéből? Van mit elvinnem az estéből? Ami utána jön, az el tudja rontani ezt a megélést és az érzést? Megvan az esélye. Jót teszek magammal? Nem teszek jót magammal? Van megoldásom? Van. Megköszönöm az estét, és adott esetben én korábban elmegyek, mint ahogy azt mondták volna, hogy maradni kellett volna. És ha utánam kiabálnak, hogy na de hova mész, akkor én már viszem magammal azt az élményt, hogy ez itt most nekem jó volt. és most is jót teszek magammal, amikor elmegyek. Végül is erről szól az este, hogy úgy érezzem jól magam, hogy ezzel másokat nem bántok meg. Ha valakit azzal bántok meg, hogy én magamra vigyázok, akkor neki is van egy története, majd róla is csinálunk egy adást.
Igen, most rájuk szeretnék egy picit fókuszálni, illetve nekik egy üzenetet átadni, hogyha ez most nem lett volna tiszta az előző beszélgetésből, hogy azért nagy felelőssége van azoknak is, akik mondjuk úgy döntenek, hogy teljesen jó szándékúan, barátilag miért ne vehetnének egy kört az egész asztalnak, hogyha valaki visszautasítja ezt, akkor az nem róluk szól, nem az ő elutasításuk van benne, azért ezt is érdemes aláhúzni, illetve ugye egyáltalán, hogy elég egyszer megkínálni valakit, és hogyha ő nemet mond, akkor azt érdemes annyiban hagyni.
Igen, tartsuk tiszteletben a határait, és hogyha valaki látom, hogy tartósan víz van a kezébe, akkor ő valószínűleg az a vízzel jól érzi magát. Hogyha valaki tartósan narancsot iszik, vagy limonádét iszik, akkor annak megvan az oka. Egy ember pontosan jól tudja, hogy ő miért iszik narancsot. Mindig alkoholt inni, annak az oka, azt az ember nem biztos, hogy tudja. Ezért van ez a podcast. De ha valaki mindig limonádét iszik, annak megvan az oka. Nem azért, mert függő lenne, hanem azért, mert neki az a jó. És hogyha ő más szeretne inni, akkor felnőtt ember, és fel tudja ismerni, hogy neki most, itt és most más az igénye. Nem kell nekem az én szórakozási, vagy ha adott esetben szerhasználóról van szó, megküzdési stratégiámat tolni rá, mert kétség kívül ilyenkor ugye, és most fókuszáljunk csak is kizárólag az aktív függőségekkel bírókra, a céges vacsorák vagy bulik alkalmával, ők azért hajlamosak, hiszen kell partner az együtt fogyasztáshoz, az együtt iváshoz, hogy tovább menjenek a másik embernek a határán. És akkor is kínálja. Tehát aki hallgatja ezt a műsort, és úgy gondolja, hogy van vele, hogy neki nincs ezzel problémája, vagy soha nem került ilyen helyzetbe, pedig ő nagyivó, majd a nagyivókkal majd egyszer fogunk foglalkozni, hogy mit is jelent, meg mit nem jelent a nagyivóság, hogy a nagyivóság mögött esetleg van-e valami szerhasználati zavar. Van, csak hogy lehet, hogy ott esetben súlyos és nem enyhe. Szóval emlékezzetes magát vissza, hogy minden bulira emlékezette. Minden karácsonyi bulira emlékezette, minden céges vacsorára emlékezette. Mindig azokat a képeket kerültek fel az Instára, amit maga is szeretett volna, hogyha feltöltésre kerüljön, és akkor megérkezik abba a történetben, hogy vagy a másik, vagy a saját határait megszegte, amikor az alkohollal ott és abban az estén túlszorosan viszonyba került.
Fú, azért a karácsonyi céges buli alkalmával szerintem ez könnyen előfordulhat, hogy ez a gondolat, hogy mi történt tegnap, vagy hogy túl sokat ittam-e, azért ez egy megbocsátható dolognak tűnik. Tehát nem feltétlenül gondolja az ember azt, hogy neki szerhasználati zavara van, amennyiben, hát pont a karácsonyi céges bulin egy kicsit többet ivott a kelleténél, hiszen mikor történik ez meg? Évente egyszer.
Neked ebben lehet igazad, úgyhogy annyiban kell kiegészítenem az előző mondatot, hogy szólt ez a bekezdés azoknak, akiknek ez nem évente egyszer, hanem visszatérően és gyakran megtörténik. Ha már az Instagram fotók, eszembe jutott egy nagyon sajátos kihívás az ünnepek alkalmával egy felépülő vagy gyógyuló számára, vagy azok számára is, akik egyik sem az előző kettőből, bár a kettő ugyanazt jelenti, de megélésileg más van mögötte, hanem száraz novemberesek mondjuk, akik viszik tovább, mert jól érezték magukat a száraz november alkalmával. És azt látják, hogy a céges bulikban mindenki milyen jól érzi magát. Ugye ezek a fotók általában évfél előtt szoktak felkerülni a Facebookra, vagy pedig az Instagramra, mert az még egy olyan tér, ami még úgy megvagyunk.
Igen, igen.
És akkor nagyon gyakran a FOMO életérzés elkapja ám a magára a távolságtartással figyelő embert, hogy én ebből kimaradok. Hogy akkor én ott valamiről lemaradok. Azért, mert én száraz novemberezek. Azért, mert nekem van alkoholhasználati zavarom. Azért, mert én, ha egyik sem, de nem érzem jól magam. Tehát, hogy a bőrömben nem érzem jól magam. És ezek a képek nagyon gyakran behúzzák az embert, és ez egy olyan triggerpont is lehet, amikor adott esetben megrántja az adott érintettet, és kiszáll a józanságból, kiszáll a szárazságból, vagy olyan érzelmi turbulenciába kerül, megint kimaradtam, valamiből kimaradok.
Hát meg a beszólások, ezek a jaj, de hát sokkal jobb fej vagy, amikor iszol, jaj, miért nem tudod elengedni magad, tehát hogy nagyon sok minden hozzátesz ehhez, ami aztán azt eredményezheti szerintem, hogy az ember azt mondja, hogy jó.
Erre hadd térek vissza egy képzelt vacsora alkalmával, erre a képre. A fomos gondolat esetében, hogy igen, nézi ezeket a képeket, és hogy lemarad, kimarad. És olyankor meg is tud érkezni, hogy nekem azért kell otthon maradnom, vagy azért kell kint maradnom ebből a helyzetből, mert nekem van egy problémám. Na, nekik annyit tudok csak mondani, hogy ők azokat a képeket látják, ami nem a bulinak a végeredménye. Ők azokat a képeket látják, amikor még mindenki megvan. Azokat a képeket látják, amilyenek szeretnénk látni magunkat másnap is. Amire szeretnénk még emlékezni másnap is. És vannak, akik erre emlékeznek másnap, és másnap is így néznek ki, és vannak, akik arra sem emlékeznek, hogy feltették ezt a képet 22 órakor. Tehát soha nem a bulinak a végét látjuk, soha nem az adott embereket látjuk, soha nem az adott emberek viszonyulását látjuk egymáshoz, soha nem a bulit látjuk, soha nem az, hogy az ember, ő egyébként a saját életében miben van, mi neki a jó, mi neki a rossz, mivel küzd, mire vágyik, hanem képeket látunk. Tehát azok, akik azt gondolják, hogy kimaradnak valamiből, amikor ezeket a képeket látják, akkor abból, ami ott azon a képen van, kimaradnak. De minden mást az az ő képzeletüknek a része. És lehet, hogy amit oda képzelnek még, ami ott van, az valójában nincs ott, de pont elég arra, hogy magukat ilyen értelemben érzelmileg elindítsák egy negatív irányba. Szóval ne higgyünk a képeknek, hanem higgyünk annak, hogy hogyan érezzük jól magunkat. És hogyha ott és akkor jól érezzük magunkat ebben a szárazságban vagy józanság munkában, vagy alkoholmentes beszélgetésbe a társunkkal, a barátunkkal, akkor maradjunk abba. Mert hiszen erre vágyunk.
Most ahogy hallgattalak, az jutott eszembe, hogy lehet, hogy vannak olyan hallgatóink, akik ha már a szégyent említetted, akkor akár szégyenbe kerülhetnek amiatt, ahogy itt most beszélünk az alkoholfogyasztásról úgy általában. Tehát azért szerintem szögezzük le, hogy nem a mértékletes alkoholfogyasztásról beszélünk itt, mert szerintem kicsit, ahogy leírtad ezeket a dolgokat, hogy akik képeket posztolnak, és nem tudom, nem akarom, hogy ez most egy ilyen bírálat legyen mindenki felé, aki egyébként egy céges bulin alkoholt fogyaszt.
Abszolút nem a rekreációs szerhasználókról beszéltünk, sőt az előbbi kép szituációnál sem arról beszéltünk, akik a képen vannak, hanem akik a képen vannak, milyen trigger lehet azok számára, akik nincsenek rajta képen. Mert igen, azon a képen, hogy akik rajt vannak, azokban van egyébként szintén száraz, van szintén józan, van szintén rekreációs használat, van szintén függő, sokféle ember van azon a képen. De hogy, és ezt nem tudjuk. És ezt nem tudjuk. Csak mi ruházzuk föl azzal, hogy ott mindenki könnyebb és jobb helyzetben van, mint mi. Tehát abszolút nem arról van szó, hogy itt mindenki egyformán vonatkozik az alkohol a kezében, abból ne indítsunk el ítéleteket. Tehát, hogyha valaki azt a műsort hallgatja, és azt gondolja, hogy aki a céges buliba alkohol a kezébe adnak, arról szól ez a műsor. Nem. Mindenki annyit vegyen ki ebből a műsorból, ami azt gondolja, hogy az övé.
Köszönöm, csak szerettem volna ezt tisztázni. Na, hát akkor megvettük az ajándékokat, túlestünk a céges bulin, következik a szent este, illetve a karácsony, és akkor még a szilveszterig el se jutottunk. Most egyelőre essünk túl a karácsonyon. Mik a rizikók? Mikről érdemes beszélni a szerhasználat tekintetében, ha a családi közeget szeretnénk egy kicsit nagyító alá venni?
Egy rövid gondolat, hogy mikor most hallgattam ezt a felsorolást, és még csak két eseményt mondtál, a céges buli és az ajándékvásárlás. Uh-huh. Ugye ezek a céges bulik általában azért húzódnak, mert a cégekkel otthon is, a haverjainkkal is van egy céges karácsonyunk, meg van a cégnél is van egy cége. Tehát azért volt fontos ez a felsorolás, hogy mire megérkezünk a Szentestébe, már azért nagyon fáradt tud lenni az, aki nem rekreációszer használó. Uh-huh. Tehát akkor már nagyon sok feladatban van a saját magával kapcsolatban. Szenteste. Ugye, miről szól a Szenteste? Arról szól a Szenteste, hogy akinek erre lehetősége van, az minél több időt töltsön a szeretteivel. Vajon a szeretteimhez való kapcsolódás, az csak az alkohollal tudom-e megtenni? Nyilvánvalóan nem. Ha csak az alkohollal tudom megtenni, akkor különösen nekik szól ez a műsor, azoknak szól, akik csak az alkohol révén tudják ezt megtenni. De az egy hamis hiedelem, hogy a páromhoz, a gyermekemhez való kapcsolódást azt fokozza. Fokozza a karácsony élvezetét az alkoholnak a jelenléte. Mert egyszerűen az alkohol az a jótékony hatása mellett megvan az a veszélye is, hogy az együttlétet, a pihenést, a szabadidőt, az egymáshoz kapcsolódást csak a tudatmódosító jellege alapján, de befolyásolja. Tehát egyszerűen nem arról szól a karácsony, hogy együtt igyunk, hanem arról szól a karácsony, hogy együtt töltsünk időt. Na most, aki természetesen mondjuk különösen érintve van az alkohol probléma tekintetében, tehát enyhe vagy súlyos használati zavarról van szó, és maradjunk csak az enyhénél, annak ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy adjon magának egy esélyt, hogy alkohol nélkül kapcsolódni a gyerekemhez, alkohol nélkül benne lenni az ölelésben, alkohol nélkül beszélgetni egymással. Az az ünnep, az a tér, amikor leáll az ország, amikor mindenki ott van annál az asztalnál. Ritka pillanat. Ritka? Nagyon is ritka. Értékes? Nagyon értékes. Nézzek bele, hogy milyen jó ebbe a térbe belenni az alkohol nélkül. Egészen biztos, hogy sok olyan érzés jön, öröm jön ki, ami az alkoholnak már a tudatmódosító hatása esetén már ugye torzít, de ez nem, megint csak nem azt mondom, hogy a rekreációs szerhasználóval probléma van, hanem nagyon vékonyak a jegek a rekreáció, nem a rekreáció, hanem a további fokozatok mellett. És ezért első körben én azt mondanám, hogy tervezzük meg az estének a szórakoztató józan jellegét.
Tehát készüljünk fel előre.
Így erre. Van. Uh-huh. Tehát, hogy nem kötelező ittasan társas játékozni. Nem kötelező ittasan karácsonyi ajándékot bontani. Nem szükséges az, hogy valami olyan tevékenységet csináljunk karácsonykor, mert most karácsony van, hogy könnyebben megengedhetem magamnak az italozást. Picit olyan, mint a nyaralás. Hogy a nyaralásak, mivel nyaralok, ezért már napközben is egy kicsit lehet szürcsölni.
Hát meg ugye a hagyomány. Nálunk ez hagyomány. Most, hogyha már a karácsonyról beszélünk, az ünnep jellegéről beszélünk, azért szerintem ez is egy elég gyakori dolog, hogy nálunk az a hagyomány, hogy ilyenkor bemegyünk, és akkor kocintunk. Akkor utána az a hagyomány, hogy amikor átmegyünk a Teti bácsékhoz, akkor ott is kocintunk, és aztán utána meg ide megyünk, és ott is akkor kocintunk, meg megbontunk egy üveg ezt, meg azt, tehát hogy azért ezt nagyon szeretjük úgy nevezni, hogy ez egy családi hagyomány, és akkor megint csak az van, hogy aki ezt a hagyományt megtöri, az válhat könnyen kívülállóvá, vagy ünneprontóvá.
Ünneprontóvá. Na, ne légy már ünneprontó. Na, ez a kifejezés, amikor elhangzik, akkor az kétségkívül nagyobb megszégyenítő mondatot egy ünnep alkalmával nem igen tudok elképzelni. Tehát nem tud az ember olyan rossz ajándékot adni valakinek, mint ami felérne azzal, hogy ezt a mondatot mondja. És ebből lesznek utána az ilyen jelenetekből, hogy családlátogatás, rokonlátogatás, ugye ebből lesznek a végén a Bödöcs Tibor poénok. amikor ugye az illető már nem tud felállni az asztaltól, vagy a széktől, és akkor 3 nap tulajdonképpen alkoholrócsó az ünnep a családlátogatás jegyében. Na most ezen a ponton viszont kell fókuszálni, hogyha azok, akik észreveszik magukon ezeket a jeleket, hogy az alkohol valahogy mindig ott van az ünnep asztalon. Tehát kicsit korábban kezdődik el az alkoholfogyasztás a 2 ünnep között, már délután megereszti és megengedi magának. A vacsoraidő azért jön előbbre, hogy az alkohol is előbbre jöjjön vele adott esetben. Ezek furfangos, ám de zajló folyamatok a tudata alatt. Akkor annak érdemes akár az ünnepeket követően segítséget kérni, vagy erről beszélgetni valakivel. Mert egészen biztos, hogyha nem tudok könnyed lenni, nem tudok elengedni magamat, nem tudok kapcsolódni, felhőtlen lenni a szeretteimhez, vagy a környezetemhez, és napokon keresztül az ünnep, ami arról szól, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, és ez mindig az alkohol ott van a jelenlétében, az szerintem fenyegetőnek hangzik, de egy lehetőség is azzal, hogy ezzel akkor itt kell, meg lehet foglalkozni, mert itt akkor az alkoholnak a jelenléte már nem a rekreációról szól.
Beszéljünk arról, hogy hozzátartozóként hogyan segíthetjük a párunkat, szerettünket, hogyha tudjuk, hogy szerhasználati zavara van. Hogyan tudjuk támogatni, akár egy kisebb családi közegben, akár mondjuk egy nagyobb rokoni látogatás alkalmával, ahol hát megint csak a kínálás, tukmálás problémája az, ami előkerül.
Kulcskérdés a hozzátartozónak a szerepe a karácsonyok alkalmával. Miért is? Egyrésztről a karácsonyra látjuk, hogy ez egy cseppfolyósabb időszak. Hosszabb ideig tart az ünneplés, kevesebben az aktivitás, és többen az olyan helyzet, ahol az ünneplések, találkozások, örömködések okán az alkohol jelen van. Ha magunk elé képzelünk mondjuk egy józan függőt, aki a józanság munkának az elején, közepén, vagy valahol abban tart, egy gyógyulót, vagy egy olyan hozzátartozót, egy olyan érintettet, aki meg akarja próbálni ezt a karácsonyt alkohol nélkül. Bármelyiket nézzük a 3 szerep közül, az nagyon fontos, hogy milyen társál mellettem. Mert arról beszéltél az elején, és arra kérdeztél rá, hogy a céges karácsonyok és a céges társaságok, de a legközvetlenebb segítségnyújtást azt a hozzátartozónk tudja tenni, hiszen neki el tudjuk beszélni a problémát. A céges világban ezt nehezebb elbeszélni. Otthon erről kell, hogy legyen szó. Egy józanodó esetén, egy gyógyuló esetén, vagy egy az ünnepet szárazan megpróbáló esetén, a hozzátartozó tudásban van ezt illetően.
Na most, remélhetőleg, igen.
Igen. Na most a szeretteinek a támogatása az nagyon erős és fontos hangulatjavító egy ilyen helyzetben. Nem csak azt tudja a hozzátartozó megtenni, hogy respektálja ezt a munkát, ezt a józanság munkát, ezt a józan és száraz ünnepet, hanem ő maga is adott esetben partner abban, hogy minél kevesebb triggerpont éri az adott érintettet. Olyan programok szervezése például, amelyek mentesek az alkoholtól, alkoholmentes terek, vagy olyan otthoni foglalkozások, olyan otthoni együttlétek, amik az alkohol nélkül zajlanak adott esetben. Vagy egyáltalán a megértése annak, hogy a másik most nem akar alkoholt inni. Elég ám ennyi is adott esetben, hogy elfogadom, hogy ő most nem akar alkoholt inni. Tehát, ha a másik adott esetben olyan helyzetbe kerül érzelmileg, hogy aggódik, hogy tudja-e tartani, hogy most ebben a helyzetben nem érzi jól magát, most abban a társaságban nem akar elmenni, azt a szilvesztert nem ott akarja tölteni, akkor a szerettem ebben tudjon nekem segítséget nyújtani, legyen ebben partner. Hiszen mind a kettő félnek az a szempontja, hogy úgy szeressék egymást, ahogyan a másik is szeretni, meg ahogy ők tudnak. Ez pedig valószínű abban van, hogy az ilyen helyzetekben együtt ezekkel a helyzetekkel meg tudnak küzdeni. Tehát hozzon létre támogatói hálózatot.
A triggereket említetted. Erre egy példa volt mondjuk egy rokoni látogatás, ahol kínálják az embert, de azért nem csak külső triggerek léteznek, hanem vannak belső triggerek is. Az ünnepek kapcsán mit érdemes megemlíteni ezzel kapcsolatban? Milyen belső triggerekre lehet felkészülni, vagy hogy kell ezekről gondolkozni?
Szeretem a kérdéseidet, mert hogy megint egy tablót festettél ide, megint annyi ember és élethelyzetet lehet beleképzelni és beletenni egy ilyen szituációba, hogy rámenne a műsor idő, de megpróbálok mondjuk egy-egy karaktert így felvázolni. Képzeljük magunk elé egy józanodó, gyógyuló, felépülő függőt. A józanodást abban az értelemben használom, és használjuk a kiszállóban, hogy egyszerűen a szárazságon túl, tehát az alkoholmentességen túl egy önismereti folyamat is zajlik. Annak a felismerése, hogy miért volt szükség az alkoholra, a pornóra, a kábítószerre, a gyógyszerekre. Jelesül az alkoholról beszélünk. Ez az önismereti munka, ez nagyon sok érzelmi, öntanulási, meg tanulási folyamattal jár, és nagyon sokszor az ember még nem tud úgy reagálni, ahogyan szeretne. Tehát ugyanazokra az érzékenységekre, triggerpontokra, hangulatokra most már nem tudja magát az alkohollal visszanyugtatni, megnyugtatni, csillapítani a szorongásért a feszültség, hanem most ott szárazságában van ebben a helyzettel. Na most ugye, ez a hétköznapokban azoknak a ritmusa miatt, azoknak a gyorsasága miatt, menetrendszerűsége okán, ezeket így napközben ki és el lehet vezetni a rendszerben meg a hétköznapokban. Az ünnepek esetén, ahol ugye többet vagyok magammal, többet vagyok jobb esetben a szeretteimmel, ahol azért mindig egy érzelmi kapcsolódási lehetőség, meg feszültségek és surlódások is vannak, tehát felerősödnek, és intenzívé válhatnak azok az érzések a több együttlevés okán, amelyek a hétköznapokban nem jelentkeznek, és ez pozitív és negatív értelemben is lehetséges. Vagy azok esetében, akik egyedül vannak az ünnepek esetén, és pont kiesnek a hétköznapoknak a tömegéből, ahol könnyebben küzdenek meg a benne levősége okán, társaságban, vagy a munkájban a benne levősége okán helyzetekkel. Szóval akkor ezek az érzések akkor meg tudnak indulni. És itt nagyon fontos, hogyha erre készüljünk, hogy ez jöhet, hogy ezek jönni fognak. Hogy ezek jönni fognak azon túl, hogy majdnem 0-24 együtt vagyunk a másikkal, akinek az másikkal levősége okán most intenzívenben tanuljuk az intimitás munkát, és ebben vannak olyan pontok, amik hirtelen a vakfolt így fényt kap, és hát abból elindulhatnak érzelmi turbulenciák, amik elvezethetnek a jóba, de az biztos, hogy megjelenhetnek itt egy ilyen intenzívebb szakaszban. Tehát miközben csillapodás van, a közben egy nagyon intenzív szakasz van. Mit tudunk ezzel csinálni? Tudatosítani magunkban azt, hogy jön. Hogy ez jönni fog. Ugyanak megvan a lehetősége. És ha jönni fog, az nem baj. Mert ez a tanulás, ebben van az információ, hogy mit érzek ekkor ebben a helyzetben, mi lehet nekem itt akkor a jó. Mit akartam mondani akkor, amikor nem tudtam jól reagálni, és úgy fogalmaztam, ahogy nem szerettem volna fogalmazni. Na és ez egy lehetőség, hogy akkor itt, mondjuk, hogy hozzátartozóról van szó, itt akkor elinduljon egy beszélgetés. Itt akkor közelebb kerüljenek egymáshoz. De aki egyedül van, annak is nehezebb bizonyos értelemben, mert akkor ő egyedül van ezekkel a helyzetekkel, de az is, ő is tudja magával tudatosítani, hogy ezek a helyzetek jönnek. Nagyon sokszor ezek a pillanatok így megrántják az embert. Mi az, ami segít nekem? Például az, hogy emlékeztetek magamat arra az útra, amit bejártam eddig. Tehát ahova került már eddig, azok az eredmények, amit valaki egy józan munkában, józan maradásban elért, azok az igazi támaszpontjai ebben a helyzetben, az, amire igazából tud támaszkodni. Azok a jó érzések, amiket adott, jó pillanatok, jó élmények, magával való találkozások, a partnerével való találkozások, érzelmi találkozások, amelyek ilyenkor ezeken a helyzeteken túl vihetik. És hogyha valaki benne van ebben a munkában, és jön a karácsony, akkor ne hagyja, hogy a karácsony elvigye tőle ezt az érzést. És azért ígyunk csak egy decit, meg most csak karácsonykor, mert most nehezebb, és akkor az elért eredményekre való visszagondolás, meg annak a felkészülése, hogy ez jön, az már eszköz, az már eszköz. És a másik, a hozzátartozó is, hogyha szeretik egymást, magyarán szeretni valakit, azt is jelenti, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi van a másikban, és teret adok az elbeszélhetőségének, akkor a másikében nagyon jó partner tud lenni. Nem ki sem lesz könnyű néha helyzetekben, ez kétségkívül, de ez egy lehetőség. Tehát az ünnep az egy lehetőség. Amikor azt mondjuk, hogy a lehetőség, hogy egymással találjunk, akár józanodó emberről beszélünk, akár nem józanodó emberről beszélünk, az tényleg egy valós történet, az nem egy szlogen, az nem egy propaganda, az egy valóság.
Még egy dolgot hadd kérdezzek. Említetted a magammal levést, mint nehezített pályát akár, hiszen, ahogy te is mondtad, ugyanez egy pihenéssel teli időszak, de mégis a sok magammal levés, magunkkal levés következményeként lehet valóban egy küzdelmekkel, belső küzdelmekkel teli időszak is. Most azokról beszéltünk, akik már elindultak ezen az úton, most kicsit szóljunk azokhoz is, akik akár most az ünnepek alkalmával kezdik felfedezni azt, hogy fú, itt lehet, hogy dolgom van ezzel a témával, akár az alkohollal, akár más szerekkel. És akkor most, hogy már úgymond túl vagyunk a szentestén, a karácsonyi időszakon, és megérkezünk a szilveszterestéhez, illetve az új évhez, mit tanácsolnál nekik, mit mondanál nekik, hogyan kezdjék el az új évet, milyen gondolatokat
intézni? Új évben vannak ugye a fogadalmak, amiketről már csak azért említjük meg, hogy kinevethessük magunkat a fogadalmainkat
terén. Igen, nem feltétlenül erre gondoltam, igen. Akkor most fogadjátok.
Szerintem
meg.
Az új évben azzal segítünk magunkat, hogyha szerhasználati vagy bármilyen más függőséggel kapcsolatos helyzet van, hogy hátrafele gondolkodok. Tehát, hogy mi is történt itt az elmúlt időszakban, és hogy ez megtörtént. És hogy ezt nem gondolom azt, hogy ez a 2024-es év volt. És ez az évvel együtt járó dolog, hogy a páros évek nehezek, de a páratlanok könnyebbek lesznek.
Nem, de megint csak gondolhatom azt, hogy de hát ez csak a karácsonyi időszak volt.
Most egy elhárító mechanizmusról természetesen beszélünk. Szerintem, hogy a karácsonyra hivatkozunk, meg az ünnepre, meg a szilvesztert még megvárjuk, meg ez a szilveszterrel összefüggésben van. Amikor valaki azt mondja, hogy hát igen, szerintem van valami problémám van a szerhasználattal, de meg az alkohollal, most azért vagyok ilyen színészesen, rossz színészesen, mert ezek egy kicsit így szoktak ezek a mondatok, hogy nem ilyen határozottan jönnek ezek mondatok, hanem valami problémám van, de karácsonyt még megvárom, meg a szíveszet megvárom, aztán utána megnézem, jövőre mi lesz. Na, amikor van ez a jövőre, megnézem, hogy jövőre mi lesz, meg a karácsonyt még megvárom, akkor az azt jelenti, hogy szerintem menjen tovább egy picit, és kérjen egy beszélgetést. Vagy egy olyantól, aki hasonlóan feltette magának ezeket a kérdés nélküli állító mondatokat, mert ezek kérdőjelek valójában, amelyek felvetnek kérdéseket, de most így állítás kijelentő formájában érkeznek meg, vagy kérjen segítséget, vagy egy beszélgetést attól, aki józanul éli az életét. Sokkal többen vannak ilyenek, mint gondolnánk, és sokkal többen vannak a mi környezetünkben is, mint gondolnánk, csak hajlamosak vagyunk észrevenni azokat, akik szerhasználatban vannak, hiszen mindenki hiszik, hiszen a 10 000 boros üveg jár körbe az országba a karácsonyi papírokban, és akkor azt gondoljuk, hogy csak ilyen Magyarország. Én szeretném hinni addiktológiai konzultánsként is, hogy nem csak ilyen, és nem csak ilyen lesz, és tud lenni Magyarország. Szóval az új év az talán kezdődhet azzal, hogy amire fogadkozni akarok, azt komolyan veszem azt a dolgot. És hogyha valaki elkezd reflektálni a szerhasználatára, vagy bármilyen viselkedési függőségére az új évben, és ez megy 2-3 hétig, ahogyan a konditermek is az első 3 hétben megtelnek, akkor hirtelen sok bérletvásárlás van, márciusban már beáll az éves átlag. Ha megtörténik az, hogy a újévi fogadalom az nem sikerült, akkor az nem a kudarc, hanem az a lehetőségnek a pontja. Mert valami oka volt annak, hogy ő beleállt abba a fogadalomba, valami miatt fontosnak gondolta az öngondoskodást ebben a tekintetben, biztos, hogy fontos magának, hogyha ezt a fogadalmat maga felé megtette, biztos, hogy számít magának, és hogyha nem sikerült, akkor ezek mind nem vesznek el, hanem ez azt jelenti, hogy akkor ezt az öngondoskodást van valahogy máshogy kell tovább menni. Lehet segítséget kérni, lehet tanácsot kérni, lehet beszélgetni. Ha bármelyiket csináljuk a három közül, akkor a szégyentől lassan vagy gyorsan meg lehet szabadulni. A szégyenben akkor maradunk, ha azt gondoljuk, hogy nem tudunk magunkról gondoskodni, nem tudunk magunkra figyelni, nekünk nem jár a segítségkérés, vagy lebeszéljük magunkat a segítségkérésről. Az újévi fogadalomnak az adott esetben való kudarca, vagy a nem tökéletes mi voltja, az nem baj, ha nem tökéletes, de az elcsúszás, a megcsúszás az újévi fogadalomnak, mondjuk január 3. hetében, vagy február 1. hetében, az a lehetőség, az a reménynek a pontja. És hát szerintem én ezt kívánom mindenkinek a 2025-ös évre, hogy ragadja meg ezt a reményt.
Köszönöm szépen.
Köszönöm a beszélgetést.
Ez volt a Kiszálló, a Partizán függőségekkel foglalkozó podcastjának 6. adása. Nem sokára folytatjuk a társfüggőség témájával, most pedig mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk. Sziasztok!
Sziasztok! Thank you.